A tisztem az, hogy az író szerepéről beszéljek a kisebbségi társadalmakban. Ezt próbálom meg. A népek nemzeti alakulásának folyamatában meghatározó, szinte helyettesíthetetlen szerepet játszott és játszik a kultúra. Az irodalom, a festészet, a zene, a művelődés, a nyelv, az ember ősösztönös, őselemi kifejezési formája. A kiemelkedő szellemi teljesítmény válik üzenetté a másik ember a közösség felé. A kultúra egyszerre egyén és közösségi élmény, köztulajdon. A kultúra nemzeti alakulás, a nemzeti lét teremtésének melegágya. A kultúra a nemzeti politika kialakításának tolóereje és forrásvidéke is. A kultúra fejlődést, változást segítő és provokáló tényező is. Nem véletlen, hogy a Közép-Kelet-Európa térségét terhelő birodalmak, a török, a Habsburg, a német, a szovjet, egyként ellensége volt a betűnek, az írásnak, a békétlenkedő betű. A lázító írás ellensége volt minden hatalomnak. A birodalmak és a diktatúrák rendőrségei külön részlegeket, osztályokat üzemeltettek a lázító betű útjának a követésére. Ugyanezt tették a szocialista diktatúrák is. Komédiákba és drámákba illő történetek sokasága bizonyítja, hogy milyen sűrű hálókat szőttek a fertőző betű befogására, és terjedésének megakadályozására. A középkori pestis és kolera megfékezésére nem állítottak akkora apparátusokat, mint a lázító betű üldözésére korunkban. Ezek a tények leolvashatók közép-európai népek nemzeti válásának történetéből. A nemzeti léttét folytatott küzdelem eme jellemző vonásai máig érően kimutathatók a fejlődésükben megkésett fiatal nemzetek történetéből is. A Kárpát-medence etnikai csoportjai és a határon kívül élő magyar nemzeti kisebbség fejlődésében, életének változásaiban is behatároló szerepe volt a kultúrának. 1919-től szinte napjaink a nemzeti kisebbségek alapjában szerényebb méretekben ugyan, de azt az utat botladozták végig, mint a nemzeti kultúrát. Azaz, a nemzeti létküzdelmek párhuzamaiként 70 év óta itt kígyózik a kisebbségek létküzdelme is. A küzdelem tárgya ugyanaz, az egyenlő emberi jog, az emberi, etnikai és ma már politikai egyenrangúság. És a közép-kelet-európai történelem fintora a nemzeti és kisebbségi létküzdelemmel szemben túl erő áll. A nemzeti létküzdelmet a birodalmi erőszak folytotta, míg a kisebbségek egyenlőségért, egyenrangúságért folytatott harcát a többségi nemzet túl ereje teszi drámaivá. Tehát a létküzdelmekkel szemben álló túlerő, Közép-Kelet-Európa mai jelen valósága és kísértő jelensége is. A Kárpát-medence magyar nemzeti kisebbségei 1919-el kezdődően kulturális struktúrákat hoztak létre. E struktúrák területei az irodalom, a képzőművészet, zene, hírközlés, a folklór és az iskola. A kultúra eme területei jelentették a kisebbségi lét szellemi életének forrásvidékeit. A két háború között Erdélyben, a második háború után Szlovákiában épült ki, idézőjelben mondom, a legfejlettebb nemzetiség intézményrendszer. E kulturális struktúrák mához is szóló felismerései és üzenetei a magam értelmezésében nagyjából a következő. A többségi hatalom ingyen és bérmentve soha semmit sem ad. Minden nemzetiségi többlet létküzdelem eredménye. Az intézmény nemzetiségi létérdeket és érdekvédelmet fejezhet ki. Az intézmény kollektív erő lehet, és közösségi erőt, kollektivitást testesíthet meg. Az intézmény módot adhat az önerejű építkezésre és a kisebbség önrealizálására. A magyar nemzeti kisebbségek kulturális intézményrendszere határok közzé szorítva élt. Létét kétszeres határzónák abroncsolták. Egyrészt a hatalom határai, másrészt a földrajzi, tehát az ország határok. Mindkettő fal, ütközőpont és konfliktusok sorát magába hordozó helyzet. A kisebbségi kulturális struktúrák 70 éves történelmi kompromisszum megtestesítői is. Köztes állapot, félmegoldás, politika pótló, a többség hatalmát védő övezet, táncolni, énekelni, verset mondani, prózát, drámát írni szabad, persze a többségi hatalom cenzori rendszerének felügyeletével. Igen, a szükség és a kényszer egy helyütt, a kulturális intézményrendszer ugyanis a legjobban ellenőrizhető és áttekinthető szövevény a hatalom részéről. És legjobban szeridíthető is, mert egzisztenciálisan a hatalomtól függ, tehát függvény. Így kisebbségi lojalitás, a szervilizmus, alattvalói szellem tenyészhelye is. Ugyanakkor a kulturális nemzetiség intézmények az ellenzékiség, a nemzetiségi politikum alakításának fészke is lehettek. Van példa mindenre. A mából nézve visszafelé elmondhatjuk, a nemzeti kisebbségek kultúrája, e kultúrák struktúrája, az életképesség megnyilvánulása, az életképesség ereje és az életképesség létminimuma is. Nagyszerű példa erre kárpátaljai helyzet, magyar kultúrának csodálatos lángralobbanása. A nemzeti kisebbségek kultúrájának legmarkásabb területe az irodalom. Az irodalom hatalmi szempontból e köztes állapotnak ütköző zónája volt. Ugyanis kínálja az önkifejezés, az önrealizálás, az érdekvédelem és az ellenzékiség lehetőségét is. Alkalmas volt erre az irodalom azért is, mert a hatalommal szemben használhatta a szimbólum, a metafora, tehát a képi és a rejtett fogalmazás számtalan formáját. Az irodalom igyekezett kialakítani az önvédelem zónáját és gócait. Az irodalom fogalmazta meg a kisebbségi humánum programokat, a morál programokat, hogy Kósa László professzor is említette, egynyomra értünk a hit elméletet, Szlovákiában a Vox Humánát, Erdélyben a néptestvériséget. Sokáig ismételgettük ezeket a fogalmakat, s többé-kevésbé hittünk is benne. A 80-as évek közepén keserűen kellett megállapítani, hogy a nemzetiségi önvédelem humánum morál programjait a hatalom brutalitása naponta tapossa meg, cáfolja és teszi használhatatlanná. Igen, be kell vallanunk most már tanulságként, hogy a nemzeti kisebbségek irodalmai által kimunkált önvédelmi humánum morál programok megbuktak. A Kárpát-medence diktatúráinak növekvő brutalitása buktatta meg azokat, de ezzel együtt a humánum, mint olyan szenvedett vereséget Kelet-Közép-Európa térségén. Számunkra egy illúzió és annak elvesztése. A sok évtizedes kisebbségi múltnak volt egy másik illúziója. Az irodalom felértékelt szerepe, ez a szándék rokonítani, azonosítani, társítani kívánta az irodalom erkölcsi és esztétikai értékeit. Ebben az összefüggésben különös hangsúlyt nyert az irodalom, az író emberi erkölcsi magatartása, azaz szerepvállalást a nemzetiség veszélyeztetettsége ügyében, kiállást a kisebbségi sors gondjai mellett, kiállást az igazságtalanságok ellen. Fogalmazták ezt úgy is, szolgálat, felelősségvállalás. Felelősségvállalás az irodalmi műben és annak határain túl is. Ma kisebbség irodalmaknak ezt az önként vállalt szolgálat szerepét lekicsinlik és megmosolyogják. Időszerűtlennek tartják. Az irodalom elsősorban művészet, esztétikum, mondják ellenérvként, hogy az irodalom azáltal, hogy esztétikai kategória hasson így. Igen, ez igaz, de a kisebbségi lét a tehetetlenség az állandó nyomás poklaiban egyszerűen igényli a doboló kisbírót, a hírmondót, az igazságkeresőt és kimondóját. A nemes értelemben vett írói szolgálatot én nem tudom elítélni, lekicsinyelni sem, legfeljebb becsülni. Ez a szolgáló szándék a nemzeti kisebbségek létének nagy drámáit fogalmazta meg és adta hírül a világnak. Művek tucatjait sorolhatnám ide, amelyek az erőszak, életveszélyes nyomás alatt beszélték a pillanatnyi emberi megtöretés kínjait. A kisebbségi lét megélt megaláztatásai mellett nem kevésbé fontos dolgaink igazságtevő híruladása. Az esztétika mellett az igazság elmondása és híruladása is. A vállalt írói szolgálat itt valójában évtizedeken át a hiányzó politikát is helyettesítette. Persze, mint minden, a nemes írói szolgálat is megtermelte maga szélsőségeit, az írói, költői messianizmust, a megváltói pószt, a megváltói szerepet. A mai más helyzetben, innen nézve, a kor és a helyzet termése az irodalmi messianizmus. Ez is illúzió, és annak elvesztése. Az erőszakkal vívott küzdelmében az írók egy része naivul hitt abban, hogy az irodalom képes kiegyenlíteni a hatalom kisebbség ellenes rohamait. Igaz, az irodalom hullámtörőjén sok dühött csapás halt el, ám a többségi politika egyre brutálisabbá váló nyomása alatt alul maradt. Ez is illúzió volt.